Ez tehát a Borra való gasztrokultúra magazin, benne pedig észak-rajna-vesztfáliai, illetve belgiumi kalandok Katona Csabával, és hát egy kávézóban ülünk, és itt beszélgetünk ezekről a dolgokról, ahogy lehet hallani is. Erről az jutott eszembe, hogy hát a kávé terén sem annyira fantáziadúsak a németek, vagy legalábbis ez jut eszünkbe, amikor erre gondolunk. Alapvetően egy ilyen viszonylag egységes kávéfélét kapunk mindenhol Németországban. Persze ez változott az idők során, tehát modernizálódott minden, de tényleg nem az jellemző a német gasztronómiára, hogy fantáziadús lenne, legalábbis ugye a hagyományosra gondolunk.
Hát ez a híg német kávé, ez ugye nem feltétlenül áll közel a magyar ízléshez. Én egyetlen egyszer követtem el azt a hibát, hogy Einerpresso bitte helyett Einkaffé bittét mondtam, és rögtön meg is érkezett az a lé, ami hát akkor már becsületből elfogyasztottam. Viszont folytatva az előző gondolatmenetet, ez is Dortmundban történt meg, ugye volt ez a remek hely, az a Zum Alten Markt, tehát az öreg piachoz, a régi piachoz címzett hely. És volt egy másik, aminek közben itt megkerestem a pontos nevét, mert mégiscsak úgy írik, ez a Gänse Markt, tehát a Liba piac. És a Gänse Markthoz ki volt írva, hogy hát ez igazából 1978 óta működik, egy végtelen egyszerű kis kocsma volt, nagyon pici, onnan lehetett megismerni, hogy az ember biztosan tudja, hogy Dortmundban van, hogy hatalmas Borussia Dortmund zászlók borították a falat odabent, tehát ha valaki ide belépne és áll kell 0-4 kékfehér zászlóval, akkor valószínűleg nagyon hamar megérezni a helyi ellentéteknek a súlyát, de dolog lényege, hogy itt viszont a kölni szokásrendszerrel találkoztam, ugyanis bementem és kértem egy sört. Itt követtem le egyébként azt a hibát, hogy véletlenül azt mondtam, hogy Einkaffé és nem azt, hogy Einespresso, de előtte kértem egy sört, mire kaptam egy gyönyörű szép kis kédecis pohárkát, mert mint kiderült, a sör az ott helyben ez.
Egy pikoló?
Igen. Igen, tehát mutatom, amit most nem fog látszani, de ott van.
Ez tényleg egy ilyen igazi kis pikolós pohár, ami valahogy kikopott innen a magyar kocsmai körből, tehát nem nagyon kér már senkit. Tehát átvette a szerepét, hogy a sört kér az ember, akkor általában megkérdezik egy pohárral, de már az is nagyobb ennél, tehát 3 deci is.
Igen. És ez viszont szerintem Köln hatását tükrözi, ugyanis ugye Kölnben szokás a kölst, ez ilyen pikolóval iszogatni. Zárójelbe jegyzem meg, a ékes német humor szerintem az itt is felvillan, ugyanis a következő helyzet, a két leggyakoribb sörkorcső a Kölnben, az egyik a Halbehám, ami azt jelenti, hogy fél csirke. És akkor ez eddig jól hangzik. Fél csirke, az nem látott húst, tehát ez bármilyen vega fogyasztónak oda lehet adni. Ez egy félbevágott brőthen, benne egy jóféle guda jellegű sajtal, meg egy kis vajjal, ez az egyik leggyakoribb sörkorcsolya. És hát akkor van még egy olyan sörkorcsolya, hogy kölni kaviár, és innentől kezdve az összes ilyen Frutte de Mare rajongónak felcsillan a szeme, bár el lehet azon gondolkodni, hogy mégis a Rajnából, vagy honnan van ez a kaviár, ez meg egy véres hurka. De hogy miért így hívják, ezt még a kölniek se tudják.
Kölni kaviárnak hívják a véres hurkát ott, és akkor ezt szeletelik, vagy egészbe kapod meg, és akkor úgy eheted meg, vagy ilyen tapaszként így föl van vagdosva?
Igen, kérdése, tehát jellemzően, ahova elsősorban fogyasztani megy az ember, ott valóban szeletelgetve, tehát tényleg ilyen kis tapasz jelleggel, egyéb esetben hát meg lehet kapni ilyen jó emberes hurkát is, mert hát miért ne? Csak ugye a nevek alapján nem erre asszociálnánk. És hát visszatérve erre a Gänstemarktra, de a Liba piacra, ez egy nagyon érdekes hely volt, itt egy ételt lehetett fogyasztani emlékezetem szerint wurstot, tehát virslit, azokat szépen elkészítették, ha kell, és a törzsközönség pedig, és egy kicsit az Magyarországot idézte, idősebb és nagyon fiatalabb öregből állt, tehát valahogy ez a középkorosztály ez hiányzott, hogyha valószínűleg ide a kispénzű diákok jártak, meg azok az emberek, akik a félületüket itt töltötték el, és a hűség kötelez.
Igen, ez nagyon fontos egyébként szerintem, hogy ahol az ember jár, akkor megkeresse a frekventált turista helyeken kívül azokat a kis kocsmákat, kis bisztrókat, kis helyeket, amelyek igazán tükrözik az arculatát annak a vidéknek, annak a városnak, és hogyha sikerül, akkor oda érdemes beülni, picit elücsörögni, nézegetni azt, hogy mit rendelnek a törzsvendégek, milyen beszélgetés zajlik, tehát egy kicsit lehet elcsippenteni időt mondjuk a városnézésből, de ez bőven visszahozza a befektetett időt, a tapasztalat, amit ilyen helyeken gyűjt az ember.
Ez szerintem elkerülhetetlenül így van, arról nem beszélve, hogy a város múltjáról, jelenéről rengeteg lehet tanulni, tehát ezek a elsősorban a helyi erők által látogatott kocsmák kicsit olyanok, mint a piac. Nagyon sok mindent el tud árulni. De telik az időnk, azt gondolom, hogy Dortmundtól ilyen értelemben is köszönhetünk, mert a időm nagy részét az itt Bochumban töltöttem.
Most Kölnről volt szó.
Az csak azért jött szóba, mert igaz, különben nem jártam. legalább most nem.
Ja, értem, csak a Kölns miatt.
Így van, mert így átcsatoltam Dortmundból, hogy micsoda áthallások vannak itt Kölntől Dortmundig. Azért hozzáteszem, minden más dortmundi helyen viszont nem ezt tapasztaltam. Tehát, de nyilván ebbe ez a szép, tehát a variétás delektát. Na most Bochumban viszont a Riedkötter nevű kocsma, vagy pontosabban kocsma és étterem, vagy sörfőzde közelében vettem ki a szállást, ahogy említettem. Ez egy gyönyörű favázas épület, 1630-ban épült, hogy korábban utaltam rá. Saját sört készítenek, 1777 óta sörfőzde, és lényegében a bohumi belváros egyetlen igazi klasszikus, nagyon régi épülete. És hát az ember bement oda, és innentől kezdve csupa pozitív élmény ért, egészen odáig roppant mosolygósak voltak a felszolgálók, roppant mosolygósak voltak a vendégek, és egy igazi klasszikus kajakos német konyhát vittek, annyi modernitással, hogy ma már alapvetőnek tekintik azt, hogy miközben megkérdezték, hogy mi az ételek korona ékszere náluk, és a válasz a Bochumer Haxe volt, tehát a bohumi csülök, ami egyébként pont olyan csülök, mint bárhol máshol, csak mivel Bochumban vagyunk, ez bohumi csülök. Nos, 4-5 féle vega vagy vegán étel is volt az étlapon, gondolván arra a fogyasztó közönségre, aki azért fog bejönni, hogy ugye ezzel találkozzon.
Ez nagyon érdekes, és Németország ugye ebből a szempontból előre jár. Az előbb egy picit lehúztam azzal a német gasztronómiát, ami inkább a hagyományos és a gasztronómiára jellemző, vagy arra a képre, ami párosul a német gasztronómiával a fejünkben, de hogyha azért jobban megismerjük, akkor látjuk azt, hogy elképesztő modern felfogású országról van szó, társadalmi kérdésekben, jogi kérdésekben komoly előrehaladás volt az elmúlt időszakban. Például jó sok mindent, és gondolom te történészként ezt különösen becsülöd, jó sok mindennek megadták a komoly társadalmi párbeszédét, társadalmi vitáját, így például ugye a második világháborúban betöltött szerepre is, tehát ezt az egészet ki kellett beszélni, meg kellett beszélni, át kellett rágni, hogy ez a társadalom, ez ne egy borzasztó nagy békjóval, nagyon sok stresszel, meg mindenféle hordozott pszichológiai problémával küzdködjön.
Ez a 70-es évek NSZK-nak egy nagyon-nagyon súlyos terhe volt, hogy ezeket a örökölt traumákat valóban átbeszélje, kibeszélje, de sikeresen túllendültek rajta. Rögtön hozzáteszem egy másik történeti példázat, egy fél pillanatig kikacsintva. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy milyen rettenetes időszak volt Magyarország történetében 18-19-20, már mint 1900. És tényleg, gondoljunk a ország szétesésére, a világháború végére, a mentális problémákra, a sebesülésekre, a halottakra, a Trianonra, és akkor nem beszéltünk a fehér terrorról, a vörös terrorról, a román katonák garázdálkodásáról. De mindent összevetve, és félrejtés ne essék, egy ember életének az elvétele is több, mint ami megengedhető, ezek az évek alatt körülbelül 4-5 ezer önkényes kivégzésre került sor. Ebben benne van a Horthy fehér terrorista különítménye, benne van a Kumbéla vörös terrorista, mindenki benne van. Nagyon soknak hat. Finnországban a polgárháború idén egy olyan 30-40 ezer ember halt meg, tehát jelentősen több, és már réges-rég túl vannak rajta. Történészek még vitatkoznak a részletekről, de az kizárt, hogy két finn ember, ha csak nem roppant szélsőséges, egymásnak feszüljön és összevesszen azon, hogy most ez vagy az, és elkezdje mérlegelni, de nekik szabad volt, a másiknak nem. Hogy Magyarországon hogy áll a közállapot ilyen tekintetben, azt most szerintem nem érlegeljük.
Nem, repüljünk vissza az utazásodra. Itt látom, hogy egészen másról van a képeken, mint a sör. Mi az a Tante Emma?
A következő a helyzet, hogy saját készítésű snapszal is rendelkezik a Riedkötter, és a különfélék snapszokat, mert ugye valami vilmoskörtéből készül, valami ugye baraszból, különféle nevekkel illetik, és az egyik a Tante Emma, Emma néni, ez konkrétan az egyik snapsz, de a kedvencem az, ami egyszerűen ezt a nevet viselt, hogy Ruhrwasser.
Ruhrwasser?
Igen, tehát a Ruhrvize. Maradjunk, hogyha ebbe valaki beleiszik, akkor azért nem a vízbe fogja érezni magát, hanem valahol egész máshol. És tegyük hozzá, hogyha valaki egy átmenetet akarna keresni, mondjuk olyan értelemben, hogy hagyományos ételt akar, de nem akar feltétlenül csülköt enni, vagy valami súlyosabb húst, akkor kapásból lehetett nekik jelezni azt, hogy hagynak hagyományos olyan ételek is, amiben nem a hús dominál. És hát ugye nem is egy ilyen van. Most nem a léberkézére gondolok, bár azt is megkóstoltam, hogy a léberkéze is egy trükkös német étel, ugye a léberkéze az valahol a szafaládé meg a párizsi között átmenetet képez, és gyönyörű szépen megsütik, de amire én most gondoltam, az a kézes pecsle, nem tudom, ki találkozott már vele, itt Magyarországon is meg lehet enni.
Igen, szerintem azért, aki ismeri ezt a német konyhai vonalat, talán még otthon is szívesen eszik ilyet, vagy készít ilyet, de azért a legjobb, hogyha elmegyünk valahova, és elénk rakják jól tálalva.
Hát itt ez történt, tehát konkrétan én egy kézes beszélve kezdtem rögtön első nap, hogy oda betértem. természetesen a helyi világos sörrel megtoldva, és ez valóban egészen hibátlan volt. Tehát nyilván ez köretként is lehet fogyasztani, mert miért ne? Ugye ezt a sajtos csodát, gyönyörű szép hagymakarikák voltak a tetején, de méretű adag érkezett, amit, hogyha az ember megeszik, utána már nem akar semmit. Úgyhogy ez egy erős nyitás volt. Hát arról nem beszélve, hogy mint minden rendes helyen, ez itt is van ugye az állandó étlap, de hát időnként vannak akciók. És pont eddigra beérett a fiatal hering, a Matthias. Úgyhogy Matthias Tagen volt egyebek mellett. Ezért aztán egy néhány alkalommal, amikor visszatértem erre a helyre, mert ugye az ember alapvetően a Bohumi Egyetem felé tendált lévén egy konferenciámat, de ez mindig útbe esett. Szóval amikor betértem ide, akkor belecsaptam egy ilyen Matthias tatárba, tehát egy hering tatárba, és aztán pedig egész heringeket is megkóstoltam, és valami egészen parádésan finom volt. Tehát az a fajta, mondjuk úgy, hogy gondolat, hogy a német konyháról, hogy egyszerű, ez megállja a helyét, de hogy nem finom, az viszont abszolút nem igaz. Tehát ezek nagyon laktató finom ételek voltak, és szinte mindenhez rögtön kapásból kínáltak egy nagyon adag salátát. Tehát hogyha valaki esetleg ebbe az irányba szeretne elmozdulni, még egy ilyen klasszikus helyen is van rá lehetőség, nem beszélve a modern éttermekről.
Igen, talán ugye ez a nem finom, ez onnan jöhetett, hogy és ezek ilyen régi beidegződések, amikről szeretjük fellebbenteni a fájtlat, hogy valójában, hogyha jó alapanyagból friss ételt készítenek ezek, akár hagyományos ételek is lehetnek, akkor soha nem fordulhat elő az, hogy ez egy rossz minőségű, rossz ízű étel lesz.
Ez biztos, hogy így van, és a másik, amit tapasztaltam, hogy vannak törzsvendégei ennek a helynek, és kétszer is beszéltem a séfel, aki kijött néha szusszanni egyet, egyszerűen szívvel lélekkel dolgoznak, és ez nagyon mindegy. Tehát ezt most nem lehet nyilván tételesen bizonyítani, egyszerűen az ember érzi, hogy ez egy hivatás, és nekik nagyon fontos, hogy ezt a helyet tudják működtetni. Közelben azért volt még egy-két régi vágású hely, azt tegyük rögtön hozzá.
Hát ezzel fogjuk folytatni. Vesztfáliai, észak-rajna-vesztfáliai és belga élményekkel jött Katona Csaba, úgyhogy ezzel folytatjuk.